Rádió Egyetem. Shakespeare színháza. Ahogy tetszik. Kálai Géza előadása. Közreműködött Fenyő Ervin.
Most gondoljunk egy pillanatra arra, hogy mit szeretnénk a legjobban, a lehető legjobban, hogy megvalósuljon a világban, kinek ez más és más. Ezért is a címe az, hogy ahogy tetszik. Állítólag ugye, as you like it, ez az eredeti cím, tehát ahogyan szeretitek, szó szerint. Shakespeare nem volt nagy a komédiáinak az elnevezésében, mert amikor királydrámáról volt szó, akkor könnyű volt, mert akkor azt a királyt neveztette meg címadónak, akiről az egész szólt. Hogyha tragédiáról volt szó, akkor azt a tragikus hőst írta be címnek, Hamlet, Lír király, akiről a tragédia szól. De egy komédia, ha a műfaj szerint megyünk, néha a szerint ment, és odaírta, hogy The Comedy of Errors, vagyis tévedések vígjátéka, ez tulajdonképpen egy műfaj, a félreértésen alapuló vígjáték műfaja, vagy odaírta azt, hogy ahogy tetszik, vagy odaírta Vízkereszt, mert akkor mutatták be a darabot, és aláírta, vagy amit akartok, vagyis adjatok neki címet. Ugyanígy nagy valószínűséggel egyszerűen ráírta a darabra, hogy hát adjatok neki címet, ahogy tetszik, de ezen a címen vonult be aztán a világirodalomba, habár megtaláltam, ahol mikor Amiens terít és énekel, és akkor azt mondja neki Jacques, hogy nem is kívánom, hogy tessél, mármint, hogy én tessek neked, azt kívánom, hogy énekelj. No, tovább, még egy stancát, stanca a nevük, ugye? Erre azt mondja Amiens, ahogy tetszik, Monsieur Jacques. Tehát benne van az As You Like It a darabban. Tulajdonképpen mindegy is, mert egy olyan világ rajzolódik ki, amiről nagyon nehéz beszélni, éppen azért, mert olyan tökéletes és annyira idilli és annyira utópikus, mármint az a világ, ami az Ardeni erdőben van. És nyugodtan mondhatjuk azt, hogy végre valahára Shakespeare is leáll ezekkel a szörnyűségekkel, amik politikai intrikák, ami mérgezés, ami királygyilkosság, ami összeesküvés, ami hitszegés, ami a barát elárulása, ami egy embernek a belefolytása a boros hordóba, vagy a vérfertőzés, a szerelemnek a porba tiprása és mocsokba tiprása, mint a Hamletben, a féltékenység, és így tovább. Tehát mindezeket a szörnyű, tragikus történeti trémákat egyszer csak mind jóval, a felfokozott állapotnál jóval lejjebb csavarja, és csupa értelmiségi embert elküld egy olyan idilli világba, ahol tulajdonképpen egy olyan világot csinálnak maguknak, ahogy nekik tetszik, amilyet akarnak. És ezt a vágyvilágot valósíthatja meg az idősebb herceg, hiszen itt tényleg úgy van, ahogy Kent mondja keserűen Lír királynak, amikor száműzi, hogy hát amíg ilyen itt a világ, addig itt van a száműzetés, és ott meg szabadság van kívül. Itt mindenki úgy megy a száműzetésbe, egyik a másik után, ugye először Orlando, aztán Rosalinda és Célia, hogy hát tulajdonképpen ez egy nagyszerű dolog, sőt, előbb a herceget később látjuk. Tehát ő már ott van az erdőben, és ugye azt szokták mondani, hogy az első felvonás az még a rossz világról szól. Az első felvonás arról szól, hogy mennyire gonoszak az emberek, de itt a gonoszság is olyan, hogy egyfelől, ha valaki gonosz, akkor nagyon gonosz, hogyha jó, akkor nagyon jó, és a gonoszok is szépen sorban, aztán a darab során megtérnek, kiből Remete lesz, kiből a Célia férje, tehát a legszörnyűbb gonoszok, azok szép rendre rájönnek arra, hogy sokkal kifizetődőbb jó embernek lenni, és ez nagyon gyorsan megtörténik. A jók pedig maradnak jók és kedvesek, és azért is nagyon nehéz erről a darabról beszélni, mert hogy tulajdonképpen nem történik benne semmi, azon kívül, hogy ki van adva a feladat, hogy négy párt a végére össze kell boronálni. Ugye egy főhőst, Orlandót össze kell boronálni. Rosalindával, Céliát, Oliverrel, akkor ugye van egy igazi pastorálba illő pár, ugye Phoebe és Silvius, és végül pedig van, ami nagyon meglepő egyébként, erről majd külön lesz szó, próbakő, és itt Jucinak nevezett Audrey az eredetiben, tehát a bolond, aki egyébként nem szokott házasodni, a bolond egyszer csak megházasodik. És ennek is oka van, hogy miért vonul tulajdonképpen a nyugdíjba próbakő azzal, hogy megnősül. De ezt a négy párt ki kell hozni a végére, és ez meg is történik, tulajdonképpen a végén egészen gyorsan. Tehát Rosalinda egyszer csak úgy dönt, hogy na, ennek a nyavajgásnak vége, most mindenkinek megmondja, hogy igen, itt legyél, ez lesz, megrendelik a papot, oda rendelik az öreg herceget, és mindenki mindenkivel egybe kell, és ez pikpak megtörténik az ötödik felvonásban, mert ugye a darabnak véget kell vetni. Mert nem mehet ez úgy istenvilágunkig, ez a epekedés, meg egymás tanítása, meg beszélgetés, meg minden. És ugye ez érdekes módon egybeesik azzal, hogy vissza kell térni a civilizációba, megjön a hír, hogy ugye a gonosz és eddig a testvérét száműző álherceg, ugye Frederik, itt Frigyesnek hívva, Frederik megtért, és elment remetének, úgyhogy megörült a trón, úgyhogy minden készen áll, hogy jól fogják-e érezni magukat az udvarban, tehát ezután a nagy vakáció után szívesen veszik-e azt, hogy mindenkinek vissza kell menni, és most már civilizált körülmények között kell folytatni ezeket a társalgásokat, az máslapra tartozik, az már nem a darab világában van, de itt ez is nagyon kellemesen és könnyedén oldódik meg, és Shakespeare-nek ez a talán az egyetlen igazán felhőtlen vígjátéka, mert minden egyéb tulajdonképpen felhőtlenné váló, egyre inkább felhőtlenné váló vígjátékának a végére valamilyen kellemetlen csavart tett. Amikor eljutunk a vízkereszthez, akkor majd fogjuk látni, hogy ott vannak komoly vesztesek, és hogy mennyire nem egyértelmű ez a nagy idilla a házasságokkal, pedig még a vízkereszt is úgynevezett zöld komédiának van titulálva, tehát olyan komédia, amiben sok az idill, sok a zene, egyébként az mindig nagyon gyanús egy Shakespeare darabban, hogyha sok zene van benne, mert akkor ott valamit a zene el akar rejteni, itt is nagyon sokat énekelnek, a vízkeresztben is nagyon sokat énekelnek, ugye azt láttuk, hogy mennyire gyanús az ötödik felvonásban a sok zene a Velencei Kalmárban, hogy ott már csak zenébe akarja folytani azt a sok-sok feszültséget, meg ellentmondást, ami a negyedik felvonásban földgyülem lett. Minden esetre Malvolio úgy távozik a vízkereszt végén, hogy én bosszút állok mindannyiótokon, és engem valaki rettenetesen megbántott, hogyha nem az úrnőm volt, akkor valaki más, de én bosszút fogok állni, és akkor mindenki áll, hogy hát akkor most ő vele mi lesz, vagy ez hogy alakult ki egyáltalán. Ugyanígy a lovátat lovagok, amik szintén egy tulajdonképpen egy idill felé hajló darab, az egy korai vígjáték, ott is azt mondja a végén egy hírnök, hogy mikor éppen már mindenki ünnepelne és egybekelne, hogy meghalt a király. Tehát nem lehet esküvőket tartani, mert most gyászolni kell, a király meghalt. Tehát valamivel megrontja azt az idillt, és hát a Szent Iváni jálom pedig egyáltalán nem tartozik a felhőtlen Shakespeare-i vígjátékok közé, ami ugyanúgy erdőben játszódik, mint az Ahogy tetszik, csak hogy éppen éjszaka van, és mindenki a másikat kergeti, kínozza, gyalázza, gyanúsítja, üti, veri, ahol bírja. Úgyhogy itt Majdnem ugye lehetetlenre vállalkozott Shakespeare, ugyanis általában azt szoktuk mondani, hogy konfliktus nélkül nem nagyon lehet drámát írni, és itt milyen konfliktus van? Rögtön az első felvonásban úgy néz ki, hogy a sátán megköttetik, ha nem is ezer esztendőre, de arra a pár órára, amíg tart a darab, mert hogy a gonoszt Orlando földhöz vágja, a tulajdonképpen birkózónak álcázott bérgyilkoson ő diadalmaskodik, és ennek ellenére természetesen neki csatlakozni kell a jókhoz, tehát a száműzetés az megmarad, de egyébként komoly ellenpólus, komoly ellenvélemény nincs, mert bár Jacques úgy néz ki, egyébként akit az angolok nem Jacques-nak hívnak, hanem Jack Weeze-nek általában, tehát mi ugye a hagyomány szerint Jacques-nak hívunk, Jacques is sokkal inkább beletartozik a maga ellenzékiségével ebbe a világba, mint sem, hogy úgy lógna ki, hogy azt az idillt igazándiból megzavarná. Az idősebb herceg mindig azt mondja, hogy hol van Jacques? Hát ő hozzátartozik az, valakinek itt szomorkodni is kell, meg melankolikusnak is kell lennie. És még Jacques-nak is vannak jó pillanatai, tehát képzeljünk el egy helyzetet, amikor sok-sok értelmiségi, úgyhogy bőven van mit enni, meg inni, és jól lehet az embernek magát érezni, egyszer csak kivonul valami idilli helyre, ahol mindig jó idő van, és senki nem fázik fel, mert az éjszakák is elég langyosak ehhez, és valamiféle lakatlan szigeteit, úgy hívják, hogy az Ardeni erdő, ami megint nagyon érdekes, semmi köze nincsen az Ardenekhez Európában, hanem ezt Shakespeare így kitalálta, és mindenféle spekuláció van arra, hogy miért Ardeni erdő, amikor ugye az ő édesanyjának a leánykori neve Mary Arden volt, és az Arden család valóban birtokolt nem csak egy erdőt, hanem több erdőt, Stratford környékén. A Mary Arden édesapja egy igen gazdag ember volt, csak Mary Arden, nem tudom én, a 15. gyerek volt a családban, úgyhogy őt már örültek, hogy egy kocsmáros John Shakespeare elvette. Tehát sikerült megszabadulni tőle, mert már ugye túl sok gyerek volt, tehát sokan meghaltak, ahogy ez akkor általában történt, de már a sokadik gyerekként adtak vele egy kis hozományt, aztán kész. Egyébként az Arden család rendkívül előkelő volt, tehát akik visszatudták vezetni a származásokat Hódító Vilmosig, tehát akit az bánt, hogy Shakespeare nem volt elég előkelő, és ezért mindenáron Oxford grófjának tulajdonítják a darabjait, azt meg lehet nyugtatni, hogy anyai ágon olyan pedigréje volt, mint tulajdonképpen senkinek. Akkor, hogy nagyon keveseknek, hát a drámaírók között biztos, hogy nem, Londonban. Tehát sok-sok komoly és okos ember, lányok, fiúk, férfiak, idősek és fiatalok vegyesen vakációzhatnak és kedvükre beszélgethetnek, és semmiféle kötelezettségük nincs, az erdő mindennel ellátja őket, úgyhogy tulajdonképpen olyasmi ez, mintha egy jókedvű Hamlet írta volna ezt a darabot, aki úgy gondolja, hogy az akció nem is olyan fontos. Ugye Hamlet nem szereti azt, hogyha sok minden történik, ő inkább töprengeni szeret a dolgokon, és ebben a darabban is mindenki tulajdonképpen valamire szüntelenül reflektál, valamit elemez, valamit értelmez, valahogyan azt is értelmezi, hogy éppen hol áll, és hogyan értelmezi azt, amit értelmez. Tehát ön és más sok értelmezésének a sorozata a darab. Például az egyik emlékezetes jelenet, és hát itt ugye nyilvánvaló, hogy Jacques jár ebben elől és élen, amikor a második felvonásnak a 7. színében idősebb herceg megkérdezi, már ugye a lakomához készülődnek, megkérdezi az idősebb herceg Jacques-ot, hogy Mi az, monsieur? Hát micsoda modor ez? Kosaratad szegény barátaidnak. Tehát, Nini, te ragyogsz?
Bolond, bolond, bolond van az erdőben. Tarka bolond, sanyarú a világ. Ahogy ételel élek, láttam, ott van. Elnyúlt a földön, és sütkérezett, és Fortuna asszony szitta okosan, szakértelemmel, pedig csak bolond. Adj Isten, bolond, mondtam. Na, uram, szólt, ne mondj annak, míg nincsen jó szerencsém. És azzal egy órát húzott ki zsebéből, megnézte fénytelen szemével, és nagy bölcsen így szólt. Most 10 óra van, és így láthatjuk, hogy fut az idő. Csak 1 órával ezelőtt 9 volt. 1 órával ezután 11 lesz. És így óráról órára egyre élünk. Így óráról órára egyre rohadunk. És van erről egy mese. És ahogy a tarka bolond így elmélkedett az időről, a tüdőm kakasa nagyot kukorékolt, hogy a bolondok így nagy szellemek, és 1 óráig szakadatlanul nevette. Ő pedig mérte. Ó, nemes bolond, remek bolond, éljen a tarka zubbony!
De miféle bolond ez?
Remek bolond! Valaha udvaronc volt, és azt mondja a szép és fiatal nők, megérzik rajta agyának, amely, mint madár látta, 2-szer sült maradék, olyan kiszáradt. A rekeszeit bölcs mondások tömik. Most azokat morzsálja szét. Ó, bár bolond lehetnék, minden becsvágyam a tarka kabát.
Megkapod. Hallottuk Zsákot, ahogy elmélkedett és leírta a bolondot, aki elmélkedett az időről, és ezzel is telik az idő, hogy elmondják, hogy hogyan elmélkedett a bolond az időről. Tulajdonképpen nem történt semmi. Ebben a darabban ugyanis egyszer történik valami, amikor Orlando földhöz vágja Charles-t, vagy Charles-t, aki a birkózó. Egyébként olyan fajta akció a szemünk előtt nem történik, ami ne lenne valamilyen szellemes társalgás, vagy mondom, valaminek az elemzése, valaminek a valamin való filozofálás. A leghíresebb talán, a leghíresebb filozófiai betét, az a szállóigévé vált színház az egész világ, és ugye ezt a darabot nem hagyhatjuk magunk mögött, anélkül, hogy ezt ne hallanánk.
Színház az egész világ. És színész benne minden férfi és nő fellép és lelép. És mindenkit sok szerep vár életében, melynek 7 felvonása a 7 kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a picsergő, hajnalarcú, táskás nebuló, csigamódras, kelletlen mászik iskolába, mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona, cifra szitkok, kényes becsület, és robbanó dű a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek patrok, szigorú szem és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játssza szerepét. A 6. kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, Az ott szombihán drága, gyötőd a jól ápolt ficsúrnadrág, hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A hetedik kor, mely e fura és gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, se fog, se szem, se íj, a tönkremenés.
Az érdekes az, mert hát erre kényszerít a darab, hogy egy kicsit a filozófiai szakaszait alaposabban megnézzük, hogy ugye ezek a korszakok egyáltalán nem feltétlenül épülnek egymásra. Habár ugye az öregedés bennük van, nem feltétlenül úgy van, hogy valaki először katona, aztán bíró, aztán valamilyen papucsos cingár, hivatalnok féle. Tehát, hogy miért ragaszkodik Jacques a különböző foglalkozásokhoz is, amikor leírja ezt a hét kort, különösen amikor a középső szakaszait nézzük, mert még ugye a nebuló és a szerelmes az rendben van, de a katona, a bíró és ez a tolnok, aki combjain tágan lötyög a jól ápult ficsúrnadrág, ezek olyanok, mintha esetlegesek lennének. Tehát a középső szakaszban, hát egyrészt kizárólag férfiakról szól, másrészt esetleges, hogy miért ezeket, miért nem egy kereskedőt, miért nem egy szolgálót, miért nem egy inast, egy lovászfiút, tehát miért feltétlenül ezeket az tulajdonképpen értelmiségi szerepeket sorolja föl. Aztán mindenki egyenlő lesz abban, hogy se fog, se íny, se szem, és mindegyik negatív felhanggal végződik. Tehát ki a buborék hírért, ki a egyébként ugye a kemenceként sóhajtozó szerelmes, tehát senki sem játsza tulajdonképpen azt a szerepet, amit igazán kellene neki, hanem annak a külsődleges jegyeit játsza, olyan, minthogyha a szerep és elsősorban a külső és a ruha lenne az, ami létrehozza az embert, és nem fordítva. Tehát nem az ember játszik el egy szerepet, hanem a szerep játsza el az embert, és az teszi olyanná, amilyenné, vagyis felületessé, és csak a külsőségekre odafigyelővé. És minthogyha az ember, amire oda jut, addigra mindig lekésné azt a szerepet, amit igazándiból kéne neki játszania, nem azt csinálja, amit kellene. De egyébként ez a betét, ez megint, ha akarom, és ugye hát nagyon híres lett, és nagyon szép, és nagyon szemléletes, de hogyha kihagynánk a darabból, semmi nem történne, semmiféle dramaturgiai funkciója azon kívül nincs, hogy a Jacques szellemességét és a nagy eszét mutatná. Itt az idősebb herceg arról beszél előtte, hogy lásd, kívülünk is vannak boldogtalanok, a nagy és egyetemes színpadon búsabb darab is fut, mint amilyenben mi játszunk, mert ugye elmondta Orlandó, hogy mennyire éhezik a szegény Ádám, ugye az ő hűséges szolgája, akinek a szerepét egyébként valószínűleg Shakespeare játszotta. Ugyanis fönnmaradt Shakespeare egyik öccsének a feljegyzése, aki Londonba ment, és aztán furcsa módon eltűnt, színésznek állt. Úgy néz ki, hogy Shakespeare nem akarta őt fölkarolni. Edmundnak hívták egyébként, mint a Lear királynak a negatív szereplőjét. És annyit tudunk, hogy Shakespeare tisztességgel eltemettette, de semmi jele nincs annak, hogy mondjuk akár a társulatba bevették volna, akár mint segédszínészt. Minden esetre Edmund Shakespeare leírja, hogy látta, mikor fölment Londonba, látta a bátyját egy színdarabban, amiben egy öreg embert játszott, és már a címére nem emlékszik, de hogy úgy meg volt terítve egy asztal, és akkor ott ettek. Na most hát ez nagy valószínűséggel az ahogy tetszik, mert egyébként más ilyen Shakespeare darab nincs, és öreg ember pláne a terített asztal körül, csak az öreg Ádám. Tehát nagy valószínűséggel maga Shakespeare játszotta a hűséges szolgát, de ez sem feltétlenül indokolja dramaturgiailag ezt a híres betétet a színházról. Viszont a Jacques figurája mégiscsak nagyon érdekes, mert Jacques egy melankóliában szenvedő, különös, úgynevezett keserű bolond. Ezt is Lear használja, amikor a bolondjával beszélget, hogy keserű bolond. Ugye a bitter fool. És amikor ez a darab keletkezett 1599-ben, akkor valószínűleg még a társulatnál volt William Campy, aki egészen kivételes, nagyszerű komikai tehetség volt, remekül táncolt, egy akrobatikus, nagyon jópofa, olyan igazi komédiás alkat volt, aki részvényese lett a társulatnak 1594-ben, ugyanolyan jól keresett, mint a többi 11 részvényes, köztük William Shakespeare. A társulatnak ment fel egyre inkább a csillaga, és akkor egyszer csak 1599 végén Campy úgy döntött, hogy otthagyja a társulatot, fogalmunk sincs, hogy miért, és elindult Londonból Dover felé, és egy úgynevezett Morris táncot lejtett végig az úton, és aztán eltűnt. Hogy miért Doverbe ment, a Dover ugyanolyan misztikus, mint a Lear királyba, hogy miért pont mindenki Doverbe megy. Jó, hát ugye ott várják a franciákat, hogy esetleg átjönnek segíteni Lear királynak. De minden esetre, hogy mi lett vele, nem tudjuk. Az biztos, hogy ott hagyta a társulatot, de akkor már volt egy másik bolond, aki egy egészen más típusú bolond volt, mint Campy. Őt úgy hívták, hogy Robert Armin, és nagyszerűen énekelt. És például biztos, hogy már Festit a Vízkeresztben ő játszotta, sőt a Lear bolondját is. Ugye Festinek van egy olyan dala, amit aztán a Lear királyban meg is ismétel ugyanaz a színész. Na most ő egy idősebb ember volt, egy komolyabb ember volt, egy bölcs bolond volt, illetve nagyon jól tudta eljátszani, éppen nem az akrobatikus, bolondozó, bukfencező, vidám bolondot, hanem ezt a melankolikus bolondot. És nagy valószínűséggel Shakespeare meglátta benne a lehetőséget, hogy egy ilyen figurát, aki tulajdonképpen már a Hamlet figuráját előlegzi, akinek ugye mindig van egy kritikus, epés megjegyzése. A melankóliáról egy Anthony Burton nevű ember egy egész vaskos könyvet írt. A melankólia egy jól ismert betegség volt Shakespeare idejében. Különböző fokozatai voltak. Hamlet az utolsó fokozatban van, amikor a melankólia tényleges őrületbe csaphat át, és olyat is lát valaki, ami nincs ott, vagy aki nincs ott. Tehát például szellemeket, egy melankolikus ember egy ilyen stádiumban nagyon könnyen láthat szellemeket. Jacques az első stádiumban van, amikor még csak szomorú, meg nem nagyon szereti az emberi társaságot. Ha emberi társaságban van, akkor is mindig kívül marad, és kívülről küldözgeti az üzeneteit, és úgy igyekszik mindig átlátni a helyzetet, és pontosan megmondani, hogy kinek most éppen mi a szerepe, mit csinál, miért kell, hogy ott legyen, és mit kéne mondani azzal szemben, amit mond, mit akar ténylegesen mondani azzal szemben, amit mond. Tehát kívülről kommentálja, tulajdonképpen a rezonőrnek, a klasszikus rezonőrnek a szerepéhez áll nagyon közel, aki sokkal inkább a közönséggel kommunikál, mint a többi karakterrel a színpadon, és aki mindig egy kontrollja a darabnak, tehát amikor már nagyon nagy lenne a vigalom, akkor azért van egy ellenpont. De mint mondom, ez az ellenpont nem olyan erős, hogy ez az egyébként idilli rendszerűt kidobná. Megengedi neki, hogy akár kívül is maradjon, de ugyanúgy beveszik, mikor az asztal körül ülnek és vacsoráznak, ugyanúgy beveszik, hogyha ő akar jönni a bolondozásba. Ő választja meg, itt nagy szabadság van, itt nagy liberalizmus van, itt mindenki azt csinálja, amit éppen szeret, addig, amíg a másikat nem zavarja. És ezt Jacques nagyon jól ki is használja. Viszont ez a szép idill, ez ugye megmaradna a cserkészeknek, ez a kedves, sportolós, ilyen baráti társasága az idősebb herceggel együtt, hogyha hölgyek nem kerülnének az erdőbe, illetve már nem lennének különböző pásztor hölgyek és szolgálók, mint Juci és Főbé az erdőben. Kell ugye egy-egy hölgy a testvérpárnak, tulajdonképpen Orlandónak és Olivernek, és ezt Shakespeare szállítja is rendesen, de hát ugye hogyan? És ugye itt jön a darabnak egy másik érdekes, és az újabb kritikák szerint tulajdonképpen a legérdekesebb pontja, és ez a Rosalindának az átváltozása, illetve visszaváltozása. Hiszen köztudomású, hogy minden női szerepet is férfiak játszottak, egész pontosan fiatal fiú színészek, és Célia azt mondja, hogy ő nem, ő marad az idegen nő, tehát ő nem ölt férfi ruhát, Rosalinda viszont igen. És amikor azt mondja, azt kérdezi tőle Célia, hogy hát mi lesz a neved, akkor azt mondja, hogy hívjál engem Ganymédesnek. Call me Ganymede. És itt a zavaró az, hát tudjuk, hogy Ganymédes egy nagyon szép fiatalember volt, aki Zeusnak volt a pohárnoka, és olyan szép volt, hogy a Zeus felesége, a tehénszemű Héra még féltékeny is volt, hogy tulajdonképpen itt mi szövődik a fő isten, a Jupiter és ő közötte. És Ganymédes volt az akkori férfi prostituáltaknak is a neve. Tehát azok, akiket London utcáin ugyanúgy, ahogy a női prostituáltakat meg lehetett találni, azokat queennek hívták, királynőnek hívták, és a férfi prostituáltakat pedig Ganymédesnek. És a kritikusok elkezdtek azon töprengeni, hogy miért pont ezt a nevet választja magának Rosalinda. Tehát miért ez az akkor tulajdonképpen megterhelt név az, amivel ő az idilli erdőbe át akar menni. Tehát mi ez az egész különös játék az átváltozással, az átöltözéssel, amit ugye a Shakespeare kritikusok cross-dressingnek hívnak, tehát amikor keresztül kasul öltöznek a nők, ugye egy férfi beöltözik nőnek, hogy eljátsza a Rosalinda szerepét, majd ugye Rosalinda fölveszi a férfi ruhát, és eljátsza a Ganymédes szerepét, de akkor ugye tulajdonképpen önmagát adja, mivel hogy ő egy eredetileg is egy fiú, és amikor már az utolsó epilógust mondja, akkor kifejezetten tematizálja azt, hogy ő tulajdonképpen nem nő, hanem férfi. Ugye azt mondja, hogy mindegyik kötőket megcsókolnálak, ha nő lennék, de nem vagyok nő. Tehát ott leveszi azt az áruhát is, ami Shakespeare korában a színpadon áthatolhatatlannak minősült. Nevezetesen, ha valaki áruhát öltött, amíg azt le nem vette a saját akaratából, addig őt az az áruha védte. Tehát olyan nem volt, hogy azt mondják, hogy hát én látom, hogy te áruhába vagy, tehát Orlando nem mondhatja, hogy de te nem vagy, te mégiscsak Rosalinda. Ez nem lehetett. Az akkori konvenció szerint Orlandónak el kellett fogadni, hogy ez egy férfi, ez Ganymédes. Igen ám, csak hogy még van egy csavar, mert hogy Ganimédesz azt mondja Orlandónak, hogy figyelj, én nem Ganimédesz vagyok, hanem, illetve az vagyok, de most eljátszom azt, hogy én vagyok Rosalinda. Tehát, hogy is van, ugye, egyszer eljátsza egy fiú, hogy ő Rosalinda. Rosalinda eljátsza, hogy Ganimédesz, Ganimédesz eljátsza, hogy ő Rosalinda, ami megint egy női szerep, de tulajdonképpen legvégén azt játsza el, aki ő, egy fiú. És miért kell ennyiszer körül járni ezt a nagyon furcsa, tulajdonképpen szexuális státuszt, amiben egy fiatal férfi színész találta magát, amikor fölment a Shakespeare színpadára. Tehát minthogyha Shakespeare-t itt nagyon érdekelné az az átváltozás, ami nem is annyira az Orlandó kedvéért történik. Hiszen ugye itt a kifogás, vagy az apropó az az, hogy ugye Orlandó egy nagyon kedves fiú, de hát egy olyan öröklött nemesség van benne. Egyébként a bátyja, mintha Toldi Györgyöt látnánk, aki ugye Toldi Miklóst együtt a Béresekkel dolgoztatja, és pofon is üti ugyanúgy pontosan, mint ahogy Toldi György megüti Toldi Miklóst, és ugye visszaüthetne, de az akkor ugye halálos lenne. Szóval ez mind kijátsza Shakespeare is, ugye nem nevelteti, nem adja ki neki a pénzt, paripát, fegyvert, megalázza, amennyire csak bírja, mindaddig, amíg ugye jó ember nem lesz belőle, és akkor már viszont nagyon jó ember, ami Toldi Györgyel nem fordul elő, és Orlandó ott áll, és ő nem tud udvarolni, és akkor azt mondja Rosalind, hogy de mi lenne akkor, hogyha én tanítanálak téged. Tehát egyfelől nagyon hasznos ez a tanfolyam, mert Orlandó megtanulja azt, hogy még a szerelem lobogása előtt lehet valaki jó barátja is annak, akin aztán később a szerelmese lesz, tehát nem feltétlenül kell ajtóstól rohanni a házba. A szerelemnek nem csak olyan oldala van, amikor lobogunk, vagy mint a kemence sóhajtozunk, ahogy Jacques mondta, hanem van egy olyan oldala is, amikor beszélgetünk. És ez az egész, ez a darab egy beszéd és értelem gyakorlat amúgy is. Tehát az, hogy Rosalinda egy kicsit beszélget Orlandóval, és elmondja neki tulajdonképpen, mit kéne csinálni, mit kéne mondani, ez teljesen beleillik a képbe. De ez továbbra is vezet bennünket, ez a nagyon különös státusza pontosan annak a színésznek, aki ezt a szerepet eljátszotta, és ennek a karakternek, mert afele vezet bennünket, hogy amikor Shakespeare végképp bajban volt azzal kapcsolatban, hogy miről is szól a saját darabja, akkor előbb-utóbb afelé navigálta a darabot, hogy hát ez a színházról szól. Tehát magáról a színházról kezd szólni, arról kezd szólni, hogy a színház képes, igenis képes a valósággal szemben egy olyan világot teremteni, ami annyira vonzó. Még akkor is, hogyha az emberek, miközben nézik ezt a darabot, azt mondják, hogy ugyan hát először is ezt a mesét, ezt már hallottuk, ugye olvastuk Arany Jánost, mondjuk mi a Toldin nőttünk föl, meg ez az egész, hogy nem tudom, megvédi az oroszlántól a bátyját, és akkor az jó ember lesz, meg találkozik egy remetével, és akkor megtér. Ezek olyan mesés elemek, amiket Shakespeare se hitt el. De elhisszük annak a kedvéért, hogy azért jó dolog egy ilyen idilli világban részt venni. Jó dolog azt látni, hogy vannak olyan értelmes és bölcs emberek, mint az idősebb herceg, aki megelégszik azzal, ami van neki, és nem fegyverrel akarja visszaszerezni a birodalmát. Látjuk azt, hogy vannak olyan értelmes és szellemes és izgalmas emberek, mint Jacques, hogy vannak olyan hűséges emberek, mint Próbakő vagy az öreg Ádám, akik ugye végtelenségig kitartanak az úrnőik, illetve a gazdáik mellett. Tehát, hogy azért van egy csomó jó dolog a világban, ezt lehet úgy tálalni, hogy igenis a közönség ezt élvezi, erre bejön, és nem mondja azt, hogy ugyan ne etessenek engem ilyen hazugságokkal, hanem Hát igen, lubickol, valljuk be, lubickol ebben a varázslatos világban. Mert, és ezt is tudja nagyon jól Shakespeare, ennek az az ára, hogy karaktereket kell neki kreálni. Hogyha ezek csak típusok lennének, hogyha nem lenne Jacques-ban valami különleges, hogyha Rosalindában nem lenne ez a különös kettősség, amiben egyszerre játszik tulajdonképpen fiút és lányt. Tehát, mintha egy ilyen androgűn lény lenne, akiben mind a két lelkület megvan, és mind a két lelkületet a megfelelő pillanatban ki tudja játszani. Hogyha Orlando nem lenne egy ilyen, megint egy különlegesen, egy kedves, kicsit bumfordi, kicsit műveletlen, de mégis egy egyéniség, vagy az öreg Ádám, egy pár mondatban nagyszerűen föl lehet építeni a mondatból nagyszerűen föl lehet építeni a karakterét. Hogyha ez nem lenne, akkor valóban azt mondanánk, hogy szétmállik, nem. De miután erős karakterek vannak, és miután mindig van valami érdekes, amiről beszélnek, amit megvitatnak egymással, amiről beszélgetnek, és ez nagyon érdekes módon nem csak a színház, hanem egyáltalán a kifejezhetősége az érzelmeknek, a kifejezhetősége a boldogságnak, a kifejezhetősége akár még a gyűlöletnek is. Mikor ezeket mind megbeszélik, akkor hát úgy egyszer csak eltelik a darab, és akkor már a házasságok csak ráadás. Nézzük például, hogy milyen egy ilyen Rosalinda Orlando egyik fajta beszélgetés.
Hallod-e, vadász?
De még mennyire? Mit akarsz?
Hány óra, kérlek?
Azt akarod tudni, hogy hány az óra? Hát itt az erdőben nincs egy se.
Akkor igaz szerető sincs az erdőben egy se. Különben percenként egy sóhaj, és óránként egy-egy nyögés épp úgy jelenteni az idő lomha lábát, mint egy ketyegő szerkezet.
És miért nem az idő fürge lábát? Nem illik rá épp olyan jól ez is?
Nem bizony, uram. Az idő emberenként más-más sebességgel halad. Meg is mondhatom, kivel ványszorog az idő, kivel kocog az idő, kivel vágtat az idő, és kivel áll egy helyben.
Például kivel ványszorog?
Hát nagyon is ványszorog egy fiatal lányjal a jegyváltás meg az esküvő közt, ha csak egy hét választja is el a kettőt. Az idő úgy totyog, hogy hét hosszú esztendőnek tetszik.
Kivel kocog az idő?
A pappal, aki nem tud latinul, meg a gazdag emberrel, akinek nincs köszvénye, mert az elsőnek könnyű az álma, mivel hogy nem tud studírozni. A másik meg vígan él, mivel hogy semmie se fáj. Az egyiket nem nyomasztja a sovány és sorvasztó tudomány, a másikat nem nyomorgatja a nehéz és undok szegénység. Ővelük csak kocog az idő.
Kivel vágtat?
A tolvajjal az akasztófához. Mert húzza bár olyan lassan a lábát, ahogy csak bírja, az akkor is úgy érzi, hogy korán érkezik.
És kivel áll mindig egy helyben?
Az ügyvédekkel. A vakációban, mert azok egyik ülésszaktól a másikig csak alszanak, és nem érzik, hogy múlik az idő.
Ugye Rosalindának mindenre van egy remek válasza, és hát ugye ordít erről a párbeszédről, hogy a válaszok sokkal előbb voltak meg, mint a kérdések. Úgyhogy ugye Orlando ezeket szépen kötelességszerűen fölteszi. Hogy aztán enélkül is például működne a darab, hogyha ez a betét nincs benne, az is egy jó kérdés. Ugye ez is egy reflexió arról, hogy már volt szó az időről, már Jacques szóba hozta, amikor próbakőt látta, és próbakő előhúzta az óráját, és beszélt az időről. Most megint ilyen nagy bölcsességeket mondanak egymásnak. Minthogyha az lenne a kérdés, hogy hát mivel múlassuk az időt. És ugye a legjobb múlatása az időnek, hogyha elkezdünk beszélgetni az időről. Tehát most megnézzük, hogy ugye 20 perccel múlt 6 óra, tehát még 10 percünk van, amit nekem mindenképpen ki kell tölteni, hogyha azt akarom, hogy ez egy teljes előadás legyen. Ugye ezt csinálja Shakespeare, hogy elkezd beszélni arról, hogy még mi minden van hátra a darabban, ahhoz, hogy kitöltse. Hátra van még például, hogy arra reflektáljunk, hogy ez az egyik, nem kizárólagos, de az egyik leginkább a pastorál hagyománnyal, vagyis a pásztori idilli hagyománnyal föltöltött darab, és ebben a darabban szólal meg Christopher Marlowe, méghozzá Phoebe hangján. Azt mondja a harmadik felvonás ötödik színében Phoebe, hogy halott költő, igazollak magammal, és akkor idézőjelben, gyúlt már ki szív, s ha nem gyúlt ki azonnal. Ugye Phoebe az, aki egyszer csak beleszeret Rosalindába, Silvius ugye őt ostromolta, és mindig elküldte. Rosalinda jól kiosztotta, hogy így nem beszélünk. Jó, nem tetszik neked, de azért így nem beszélünk férfival. És Phoebe egyszer csak a reménytelen szerelmes helyzetébe kerül, és akkor azt mondja, hogy gyúlt már ki szív, ha nem gyúlt ki azonnal. Ez Marlowe-nak a Hero és Leander című elbeszélő költeményéből van egy idézet. És nagyon érdekes, hogy ez a darab 1599-es nagy valószínűséggel, sőt, ez volt valószínűleg az a darab, és nem az ötödik Henrik, ahogy sokáig hitték, amivel az új Globe, tulajdonképpen a Globe, tehát a Shakespeare-ék új színháza megnyílt. Ez egy nyári darab, abszolút, úgy, mint a Szent Ivánéi álom, ami ugye 94-es föltehetően, legfeljebb 95-ös. Ugye a Globe-nak akkor az a egészen rövid története, hogy Shakespeare-ék a Temze északi oldalán a The Theatre, vagyis az A Színház nevű színházban játszottak, amit a társulatot alapító Burbage család épített, nagyrészt saját kezűleg, mivel ácsmesterek is voltak a családban. Volt benne egy zseniális színész is, Richard Burbage, aki az öreg James Burbage-nek az egyik fia, akiből lett a nagy Shakespeare-i tragikus színész, tehát ő játszott a már harmadik Richardot, aztán Hamletet, Otellót, minden nagy tragikus szerepet. És ennek a 1598 telén, ennek a teleknek, amin a színház állt, lejárt a szerződése, és a tulajdonosnak esze ágába se volt meghosszabbítani a szerződést, mert úgy gondolta, hogy akkor azzal együtt a színház is az ő birtokába kerül. De nem számolt azzal, hogy a társulat, miután télen befagyott a Temze, rengeteg szekeret és munkást fogadott, sőt még fegyvereseket is, hogyha esetleg a tulajdonos valamit tervezne. Fölrakták szétszették a színházat, föltették szekerekre a faanyagot, átvitték a Temzén, és egy már előre megvásárolt helyre lerakták a faanyagot, és szépen a tavasszal megint a Burbage család fölépítette, az ácsmesterek irányításával fölépítették a színházat, ebből lett a Globe. Tehát tulajdonképpen a Globe a The Theatre faanyagából készült el, és aztán nyáron, júniusban nyitották meg a jó időben a színházat, és nagy valószínűséggel ez volt a bemutatón, ez a nagyon idilli darab. Ugye a tulajdonos enyhén szólva elképpett, amikor másnap kiment a telekre, mert a színháznak se híre, se hamva nem volt, és ez valóban az ő tulajdonok volt az utolsó szögig és deszkáig. És ez azért nem, tehát jó, hogy egy fából ácsolt színház volt, de nem szabad lebecsülni, mert 2-3 ezer embert ez a színház elbírt és befogadott. Tehát nem volt olyan nagyon egyszerű sem szétszedni, sem újra fölépíteni. Úgyhogy ez egy nagy teljesítmény volt, és érdekes módon ekkor gondol Shakespeare arra, hogy nagy riválisát, és valakit, akivel ő nagyon különös viszonyban volt. Ugye Marlowe vele egykorú volt. Christopher Marlowe egy évben születtek, csak Marlowe februárban, Shakespeare áprilisban, és hogy mi volt igazándiból a viszonyuk, az nagyon nehéz megmondani. Ugye Marlowe soha nem írt komédiát, az is furcsa, hogy egy komédiába idézi be. Viszont nagyon sokat írt a szerelemről, írt egy darabot, amit említettem, ugye a Máltai zsidót, amiből Shakespeare némileg a velencei Kalmár témáját és egyáltalán a problémát merítette. Aztán írt egy második Edvárdot, amit Shakespeare sokat használt, amikor a második Richardot írta. Tehát ő sokat tanult Marlowe-tól, és ha összehasonlítjuk a Shakespeare termését 1593-ig, amikor 1593 májusában Marlowe-t meggyilkolták egy házban, ahol kémek találkoztak, és máig tisztázatlan, hogy tényleg azon veszekedtek-e, hogy kifizeti ki a számlát, mert ott több napig ettek, ittak, vagy pedig arról volt szó, hogy ő ügynök volt, a királynő ügynöke, vagy pláne kettős ügynök volt. Minden esetre őt a jobb szemén megszúrta egy Ingram Fraser nevű ember, tehát beledöfte a szemébe a Marlowe tőrét, állítólag dulakodás közben, és aztán a hivatalos iratokban aztán mindent Marlowe nyakába vartak, tehát azt nem lehet tudni, hogy abból a sok bűnből, amit felsorolnak, mi volt igaz és mi nem. Az biztos, hogy Shakespeare egy riválisától megszabadult, mert mondom, hogyha összehasonlítjuk a két szerző termését 93-ig, akkor nem biztos, hogy nem Marlowe a jobbik drámaíró, és hogyha Marlowe életben marad, akkor lehet, hogy most Marlowe-t ünnepeljük úgy, ahogy Shakespeare-t ünnepeljük, és azt mondjuk, hogy hát volt még egy nagy drámaíró, úgy hívták, hogy William Shakespeare, de hát az igazi, akit mindenki istenít, és mindenki nagy költőnek tart, az, és aki aztán ugye az egész világirodalmat bejárt, az Christopher Marlowe. És az is nagyon érdekes, hogy ennyi van róla, hogy halott költő, igazollak magammal. Marlowe nem volt a pasztorálnak egy különösebb szerzője. Tehát különös. Különös a megjelenése is, különös az egész. És az is különös, bár mondom, indokolja a két bolond figurának a megléte a társulatnál, hogy Shakespeare még arra is vigyáz, hogy összehozza ezt a két típusú bolondot. És ráadásul úgy hozza össze, hogy igazán ne legyenek egymásnak riválisai, hanem hogy Jacques minden alkalommal elismerje a próbakő nagyszerűségét. A próbakő, akinek tulajdonképpen ugye a bolond az egy aszexuális lény hagyományosan. Az nem nősül, semmiféle, vannak neki szerelmei, meg általában megfoghatatlan és elérhetetlen szerelmei, mint ahogy állítólag a bolond, ugye Cordéliába szerelmes végig, amíg a színen van a Lír királyban, de egyébként a bolond nem kezd polgári életet, a bolond oda van kötve az udvarhoz, és ő neki az a dolga, hogy ő bolond, és annyi. Itt viszont ráadásul még egy eléggé parádés jelenetben összeengedi a két figurát. Üdvözlet és hódolat mindnyájatoknak!
Jó uram, fogad szívesen! Ez az a tarka eszű uraság, akivel annyit találkoztam az erdőben, udvari ember volt, esküszik rá.
Aki nem hiszi, vizsgáztasson meg! Én is jártam a menüettet, hízelektem a hölgyeknek, álnok voltam a barátommal, és mézesmázos az ellenségemmel szemben. Tönkretettem három szabót, volt négy lovagias ügyem, és az egyikben kis hián meg is verekedtem.
És hogyan hárult el rólad a veszedelem?
Úgy, hogy összeültünk, és megállapítottuk, hogy az ügy a hetedik pont szerint minősül.
Miféle hetedik pont szerint? Jó uram, nem aranyat ér ez a fickó? Nagyon tetszik.
Isten fizessen meg, érte uram. Hasonló jókat kívánok én is te neked. Ide tolakszom, uram, a többi erdei mátkapár közé, hogy én is hitet tegyek és szegjek, aszerint, ahogy a szent házasság köti, a vér pedig szegi, szegényes kis szüzecske ez, ez ugye Juci. Uram, brutacska is, uram, de az enyém. Szegényes kis szeszély az is, uram, hogy elveszem, ami senkinek se kéne. A dús tisztesség, uram, zsugori módjára szegényes házban lakik, mint a gyöngy a romba osztrigában.
Bizisten, gyors az esze és talál.
Mint a bolond nyila, uram, meg a többi keserédes nyavaja.
Tehát a hetedik pont. Hogy jutott az ügyetek a hetedik pontig?
Egy hétszer ide-oda tologatott hazugság révén. Tartsd rendesebben magadat, Juci. Vagyis így, uram. Nem tetszett nekem egy bizonyos udvari ember szakálla szabása. S rám üzent, hogyha én szerintem rosszul nyilatkozik, hát ő szerinte jól. Ezt nevezik udvarias cáfolatnak. Mikor visszaüzentem, hogy azért mégiscsak rosszul szabatja a szakállát, azt felelte, hogy számára a saját ízlése az irányadó. Ezt nevezik szelíd döfésnek. Újabb posta, hogy a szakáll rossz. Ő pedig közli, hogy az ítélő képességem nulla. Ezt nevezik nyers válasznak. Megint csak rossz a szabása. És erre az üzenet, hogy nem mondok igazat. Ezt nevezik szigorú rendreutasításnak. Ha még mindig rossz a vágás, akkor azt mondja, hogy hazudom. Ezt nevezik sértő letorkolásnak. És így megy ez tovább a feltételes hazugság és az egyenes hazugságig.
Hányszor mondtad, hogy rosszul nyírták a szakállát?
Én nem mertem tovább menni a feltételes hazugságnál, és ő sem merte nyakamba akasztani az egyenes hazugságot. Így azután összemértük a kardunkat, és elváltunk. Itt ugye próbakő a korabeli részben az arisztotelészi logika, a retorika, az ügyvédi logika és az egyáltalán az ügyvédi beszédek szabályai szerint a különböző bírósági eljárások során használt különböző válaszok és egyebek paródiáját nyújtja, de ez is, mondom, tulajdonképpen kilóg a darabból, nagyon szellemes, nagyon érdekes, de ez még így nem feltétlenül dráma. Tehát tulajdonképpen miben áll az, ahogy tetsziknek a drámaisága? Abban végképp nem, hogy még a legvégén, amikor Shakespeare ugye összeboronálja a párokat, akkor Hímen, aki ugye a védő angyal, a védő szentje, védő istennője a szerelemnek, megjelenik, és ő terelgeti be a párokat. Tehát én azt gondolom, hogy ha érdekes rendezésben kerül színpadra az, ahogy tetszik, akkor, és érdekes előadásban, akkor elsősorban arról szól, hogy mit tud a színház, és arról szól, hogy mit képes valaki elmondani, és mit képes kifejezni, és hogy egyáltalán ki kell fejezni azt, amit valaki érez. A Rómeó és Júliában például egyáltalán nem kérdés, hogy azok a szavak, amiket ugye Rómeó és Júlia egymásnak mond, azok szükségesek-e vagy sem, azok spontán jönnek, és szerencsére mind a kettő nagyszerű költő, és maga a nyelv a szerelem. Tehát az a nyelv a szerelem, amit ők egymásnak mondanak. Itt viszont Orlandó attól szenved, hogy ő ezt nem tudja kimondani, és abban sem biztos, hogy ezt ki kell-e neki mondani. És megint ugye a darabnak ez a nagyon liberális, nagyon szabad gondolkodása, amelyik azt mondja, hogy hát van olyan ember, aki ki tudja mondani, van, aki nem. Nem igazán ez a fontos, valamennyire ez tanítható is. Talán teljesen nem tanítható, de úgy van ez, mint amikor ugye azt mondja Célia, hogy előbb ad nekem a Gargantua száját, mondja Rosalindának az, ahogy tetszikben, túl nagy szó lenne az Egy szó akármelyik szájnak manapság. Azt mondja ugyanis Rosalinda, elkezdi őt faggatni, hogy itt van Orlandó, és akkor ugye ő nadrágban van. És mit keres itt? Kérdezett engem, miért nem jön ide? Hogy váltotok el? És mikor látod megint? Felej, csak egy szót! És erre mondja, hogy előbb ad nekem a Gargantua száját. Gargantua, ugye Gargantua és Pantagruel, Rabelais-nak a híres regénye, ami ugye 1536-tól kezdett megjelenni, és 1550-ig kitartott, sokáig írt is egy nagy folytatásos, ilyen pikareszk regény lett belőle. Mind a kettőnek, Pantagruelnek is, és Gargantuának is nagyon nagy a szája, úgyhogy például a Gargantua szájában egy egész hadsereg elfér, Pantagruel szája alatt, nyelve alatt elfér egy hadsereg, amikor például ered az eső, és akkor a főhősünk bemegy a Pantagruel szájába, és ott talál egy embert, aki éppen káposztát termeszt, és ott beszélgetnek egymással, és ugye a Gargantua szája lenne az egyik emblémája ennek a darabnak, hogy lehet valakinek akkora szája, mint Gargantuának, attól ő még nem feltétlenül mondja azt, amit ő neki mondania kell. Van olyan színész, akinek még nagyon sokat kell tanulnia, mint mondjuk Orlandónak, akit meg kell tanítani beszélni, akit meg kell tanítani viselkedni a színpadon, meg kell tanulnia udvarolni. Van, aki ezt már önmagától tudja, úgy, mint Rosalinda, sőt, eljátszik ő női szerepet, férfi szerepet, ami éppen szükséges. A lényeg az, hogy van egy pár óra, ami alatt a szerző úgy el tudja varázsolni a közönséget, hogy az jól érzi magát, és tulajdonképpen csak egy dolgon szomorkodik a végén, azon szomorkodik, hogy vége van ennek az egésznek. Ahogy ugye a Pancsoló kisgyerek című énekben énekelte egy kislány, hogy ugye a hazafelé út az nagyon szomorú. Mert ugye az anyu a fürdőkádba drúg, tehát a strandról, amikor megyünk haza, akkor a hazafelé út az már nagyon szomorú. Ugye mintha Shakespeare azt mondaná, hogy mennyire szabad a színházat arra használni, hogy úgy kikapcsoljunk időnként, úgy kikapcsolódjunk, amikor nem foglalkozunk valóban, nem azokat az emberi drámákat visszük a színpadra, amik végül is nagyon véres és nagyon szomorú jelenetekbe torkolnak, hanem egyszer, hát nem engedhetnénk meg magunknak, hogy mindenfajta felhő nélkül, na jó, egy pár átvonuló felhő a Jacques részéről, meg egy pár gonosz ember, de ezek is nagyon hamar szépen a napsütésbe kerülnek, és fehér bárányfelhők lesznek belőlük a kék égen. Hát nem engedhetjük meg ezt magunknak? És azt mondja, hogy hát persze, megengedhetjük magunknak, de ezzel nem szabad visszaélni. Tehát talán egyszer, és ő többször meg se csinálja. Egyszer meg lehet tenni. Egyszer egy drámaírónak joga van végre egy olyan világot teremteni, amiben élni szeretne, tudja, hogy nem lesz ilyen világ, tudja azt, hogy milyen az értelmiség helyzete, tudja azt, hogy milyen egy drámaíró helyzete, de most az egyszer megengedi magának, hogy azt képzelje el, amit legjobban szeretne, azt csinálja, ahogy a legjobban, úgy írjon, ahogy a legjobban szeretne, egy olyan világot, amit mindenkinek kíván, persze kinek a sajátját. Úgyhogy, amikor az ember az ahogy tetsziket leteszi, akkor nagyon sokszor a hazafelé út nagyon szomorú, mert azt mondja, hogy jaj, de kár, hogy vége. De ugyanakkor azt a vidámságot, vagy azt a nyugalmat, vagy azt a derűt, amit ez a darab magával hoz, ezt hadd élvezzük most nyugodtan, és hadd mondjuk azt, hogy igen, ezt most megengedtük magunknak. Ezt az egy órát, most kikapcsoltuk ezt a egyébként nagyon ronda és nagyon csúnya és nagyon fekete világot. Ezt szépen most zárójelbe tettük, most megint visszamegyünk oda. De ez a miénk volt, és ezt nem veheti el tőlünk senki. Úgyhogy ehhez hasonló jókat kívánok, ahogy tetszik, olvasgatásához. Nagyon szépen köszönöm, és a jövő héten is lesz. A jövő héten is lesz, amikor majd meglátjuk, hogy Shakespeare aztán nagyon komoly dolgokra adja a fejét. Nem kisebb darab következik, mint a Hamlet.
Elhangzott Rádióegyetem, ahogy tetszik, Kállai Géza és Fenyő Ervin. Az ELTE BTK-n 2012. március 7-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.